a rómaiakhoz írott levél, 3. fejezet, 21. versétől hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Pál apostol nagyon kalandos életet élt, és egy olyan cél lebegett ő előtte, hogy eljuthasson Rómába, és a római gyülekezettel megismerkedjen, és nekik is hirdesse az evangéliumot. Hát ez nem adatott meg neki, noha elkerült Rómában, de nem úgy, ahogyan ő talán kigondolta, és úgy nem tudott elmenni a gyülekezetbe, esetleg a gyülekezetből látogatták meg őt ott a fogságában, mert hogy az akkori keresztény világ izgatottan nézett Róma felé, megtudva az, hogy létrejött a római gyülekezet, és tudták azt, hogy attól a gyülekezettől nagyon sok minden múlhat. Mert amit csinál Róma azzal a gyülekezettel, azt fogják velünk is tenni. Ha elkezdődik egy üldöztetés, akkor az Rómában fog elkezdődni azon a gyülekezeten, és majd utána majd mi is megérezzük hatását. Aztán azért is nagyon néztek, mert hát a Róma Birodalomnak a központja, ott van az a gyülekezet, milyen hatással tud lenni arra az erkölcstelen városra. Tehát minden szem úgy oda szegeződött a keresztények részéről, arra a kis római gyülekezetre. És Pál folyamatosan is imádkozik ezért a gyülekezetért. Szüntelenül könyörög értük. És mivel nem tudott eljutni, mert megakadályoztatott ebben, ezért levelet írt ennek a gyülekezetnek, és így tarthatjuk mi is a kezünkben a rómaiakhoz írott levelet, amelyben összefoglalja a kereszténységnek a lényegét, tömören az evangéliumot is, és felhívja a figyelmet arra, hogy nagy baj van az emberiséggel. Mert csak úgy lehet gyógyírt találni az embernek, ha tudja azt, hogy beteg. Az ember akkor fog majd odafordulni az Istenhez gyógyírért, hogyha tudja, hogy tényleg beteg. És ezért kezdődik úgy a Róma beliekhez írott levél, hogy bemutatja Pál azt, hogy az ember bűnös, az ember beteg. Mert ugye akkor érdekli az embert is a gyógymód, hogyha érintett abban a betegségben. Tehát ha most például hazamennénk és kinyitnánk, vagy bekapcsolnánk, mondom pontosabban talán, nem réges módon, a televíziót, és azt mondaná a bemondó, hogy Paraguayban megtaláltuk e vírus ellenszerét, akkor bennünket csöppet sem érdekelne. Hogy mi van Paraguayban, mert milyen vírus van ott, és hogyan pusztítja az áldozatait, és mit érdekel az bennünket, hogy az ottani orvosi kutatócsoport föltalálta ennek ellenszerét. Érintene bennünket? Csöppet sem. De hogyha azt mondanák, hogy ez a vírustörzs óriási veszéllyel van a magyarokra és az egész világra, akkor mindenki szaladna a házi orvosához, hogy hol van az a védőoltást, amelyet Paraguayban kitaláltak már, annak ellenszerét, mert ott ütötte föl elsőnek a vírus a fejét, és mi is be akarjuk gyorsan oltatni magunkat, mert nem akarunk meghalni. Ugye, hogy érdekelne bennünket? De azért érdekelne, mert rájönnénk, hogy bajba vagyunk. És Pál ezzel kezdi végülis a levelét, hogy beteg az ember, bűnös az ember, és baj van az emberrel. Hogy a Rómabélekhez írott 3. fejezetében, és annak 10. versében olvassuk, nincs egy igaz sem. Az egész földön, az emberek között egy igaz ember sincs. Mindannyian vétkeztünk. Mindannyian bűnkövettünk el. És ezután fejti ki Pál a levelében azt, hogy Jézus Krisztus által van kegyelem. És ebből olvastunk már. Itt kezd igazán fejtegetni Pál. Innentől, hogy van megigazolás. Van kegyelem a bűnös ember számára is. A beteg ember számára van gyógyulás. Tehát az embernek elsőleg arra kell rájönnie, hogy ő beteg. És ebben a felolvasott igében pedig Pál azt mondja, hogy van tulajdonított igazság. Hogy az Isten oda tulajdonítja az ő igazságát neked, a hamisnak, a bűnösnek. Ami azt jelenti, hogy igazzá nyilvánít, törvényeset ártatlanná nyilvánít téged és engem. És ezt fejtegeti itt a felolvasott részben, ezt magyarázza itt a rómaiaknak, és magyarázza a számunkra is a mindenható Isten, mit jelent az, hogy az ember megigazulhat, mit akar itt mondani Pál a mi számunkra, és mit akar most a szívünkre helyezni a mindenható Isten. Hát ahogyan említettem, ebben a levélnek a legelején a bűnről beszél Pál, és itt ebben a felolvasott szakaszban is a 22. és 23. versben erről is olvashatunk, mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Szűkölködünk, hiával vagyunk. Nem vagyunk olyanok már, mint az Isten. Isten bennünket az ő maga képmására teremtett. És az a képmás eltorzult. Mi már nem úgy nézünk ki, mint a mi Urunk, a mi Teremtőnk. Hiával vagyunk. És ennek nem csak az a következménye, hogy az ember szükségben él. Hogy nem bővölködik a boldogságban, az örömben, a békességben. Mert ezt is jelenti, hogy a bűnénk miatt eltávolodtunk az Istentől, és szűkölködünk. Szűkölködve éljük a mi lelki életünket. Ezért van annyi boldogtalan, örömtelen, békétlen, türelmetlen ember a világon. És saját magunkon is tapasztaljuk, hogy az életünk nem tökéletes. Meg ez az egész világ nem tökéletes. Szűkölködünk, koldusok vagyunk. És koldulunk ebben a világban. Kolduljuk a szeretetet, kolduljuk az örömöt, a boldogságot. Próbálunk abból valami cseppet elnyerni, mert nincs nálunk a nagy forrása. Vágyunk erre. Szükségben él az ember, de nem csak ezt jelenti. Hanem Pál az első és a második fejezetben pont arról ír és beszél, hogy ennek komolyabb következménye van, mint hogy szükségben vagyunk. Ennek komoly következménye az, hogy méltóak vagyunk a halálra. Ugye 2 héttel ezelőtt az első fejezetből olvastam, és ott arról olvashattunk, hogy Isten hogyan marasztalja el a pogány világot. Mi alapján, hogy nem ismeri föl a teremtés által az Istent, az ember. Hogy nem adja a dicsőséget az Istennek, hanem éli csak úgy az életét. Sőt, a dicsőséget másnak adja. És emiatt Isten elmarasztalja őket. Ott abban az igében olvasok, hogy nincs mentségük. Nincs mentsége az embernek. De nem olvastam el az első fejezet utolsó versét. Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselesztenek, méltó a halálra. Mégis nem csak megteszik, hanem egyetértenek azokkal, akik ezeket gyakorolják. Hát ezt lehet tapasztalni. Hogy egyetért a bűnben élő ember a másik bűnös ember életvitelével. És azt mondja, hogy nincs mentségük. Méltóak a halálra. És mondhatnánk azt, hogy hát jó van, hát a pogány világ persze, hogy méltó. Hát akik nem ismerik föl az Isten dicsőségét, aki nem ismeri föl, sőt letagadja a teremtőt, noha látja a teremtményét, hát persze, hogy méltó. Igen, ám csak a második fejezetben Isten népéről kezd el írni Pál. Azokról, akik ismerik a törvényt. Azokról, akik kapták a 10 parancsolatot. És fölvetődik a kérdés, hogy velük mi lesz? Mert az, hogy a pogányvilágnak méltó a halálra, az természetes. De az Isten népe, aki az Isten törvényét kapta, aki olvassa, aki tudja Mózes 5 könyvét kívülről, azokkal mi lesz? És Pál a második fejezetben azt mondja, nincs különbség, sőt itt is mondja, ugyanúgy méltóak a halálra. Ők is halálra méltóak. Ők se különbek. Nincs a kettő között különbség. És ne gondold te se, hogy különbség van. Ugyanúgy méltó vagy a halálra, mint az az alkoholista, aki most jön ki talán a kocsmából. Valaki úgy fogalmazott, hogy tudjátok, mi a különbség esetleg közöttünk? Az, hogy valakinek az óra a vízszint alatt van 2 centiméterrel, vagy 1/2 méterrel, vagy több méterrel. Ennyi a különbség. Meg fog fulladni mindegyik? Meg. Elég a 2 centiméter, hogy alatta legyél, a vízszint alatt. Meg fogsz fulladni. Mint ugyanúgy, aki talán 5 méterrel van a vízszint alatt. Abban nincs különbség, hogy mind a kettő megfullad. Abban lehet, hogy van, hogy egy kicsit fentebb van az egyik, mint a másik. De igazából nem számít. Nem számít. Mert a bűn egy állapot. Nem a bűn az nem azt jelenti, hogy a bűn cselekedeteinek összegsége. Nem, a Biblia azt mondja, hogy egy állapot. Ebbe születtél bele, te is ugyanúgy részese vagy a lázadásnak. Mondhatjuk azt, hogy nem tehetünk róla, nem mi szakítottunk arról a fáról, ami meg lett tiltva. Mégis ebbe születtünk bele. Méltó vagy te is a halálra? Tudhatod te a Bibliát? Járhatsz te gyülekezetbe? Imádkozhatsz? Annyi minden jót tehetsz? Tizedet adhatsz? Szolgálhatsz? Méltó vagy a halálra? A pokolra, a kárhozatra. Nincs különbség. Abban sincs különbség, hogy sorolod, hogy hát nekem a nagyapám is baptista volt. Hát én az ők nagyapámtól is tanultam valamit, még egy írása is van. Meg prédikátor volt, meg igét hirdetett, meg presbiter volt. Nem számít. A vízszint alatt vagy, ugyanúgy. Méltó vagy a halálra. Nincs különbség. A nagy pogány, parázna, gyilkos embertől semmivel nem vagy különb. Nincs különbség. Hát egy kicsit furcsán hat, nem? Pálnak a magyarázata az első 2 fejezetben. És utána a harmadikban ugye erővetíti az, hogy van megigazolás. És ezzel veszesztik oly sokszor Pál, mert jönnek a zsidó keresztények mindig újra és újra belesnek abba a hibába, hogy hát mi adakozunk. Hát mi a törvényt meg akarjuk tartani. Hát mi csak nem vagyunk olyanok, mint akik ott élnek mellettünk. Mi csak különbek vagyunk, és éjjel mindig veszekszik velük Pál, hogy ne a kegyelemből nehogy menjetek kifele. Hát nem a törvény cselekvése által fizetjük ki a mi adósságunkat. Nem úgy jutunk a mennybe, hanem csak a kegyelem által, a megigazult Jézus Krisztus által, aki megigazít bennünket, az igaz Jézus Krisztus által, aki megigazít bennünket. Természetesen persze érezzük, hogy van különbség olyan értelemben, hogy nem mindegy, hogy milyen szomszédod van. Aki bömbölteti a ládáját, meg bosszant téged, meg szurkál téged, meg rosszat akar neked, meg keresztbe tesz, ilyen szomszédod van, vagy egy olyan szomszédod van, aki szelíd, aki tud még együtt érezni is veled, aki kész ugrani, amikor látja, hogy segítségre szorulsz. Érezzük, hogy azért nem mindegy, nem? De ugyanaz az állapot Isten szemében. Vízszint alatt vannak, mind a kettő fuldoklik. És ezt nehéz talán fölfogni, és ezért sokszor az ember, az imaházba járó ember azt mondja, nem, nincs szükségem nekem a kegyelemre. Én külön vagyok. Külön vagyok, mint az osztálytársaim, akik minden hétvégén buliznak, meg lerészegednek, meg pasiznak, meg csajoznak. Én csak másabb vagyok. Én csak külön vagyok náluk. És azt mondja, Isten, nem vagy különb. Ugyanabban az állapotban vagy. Halálra való bűnös vagy. Pokolra való, kárhozatra való, gehenára való. És amikor az ember ezzel szembesül, úgy igazán, mint amikor beszéltem arról, amikor igazán tudja az ember, hogy beteg, de tudja, mi a gyógymód. Na akkor jut el oda, hogy nekem kell az. Nekem kell az a kegyelem. Nekem szükségem van Jézusra. Lehet, hogy nem egy imaházi gyermeknek, meg imaházba járónak mondja azt az Isten, mint egyik parancsolatot jól ismerő embernek, mert ezt olvasok Márk evangéliumában, Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. Nem vagy messze. Nem vagy messze a vízszintől. Nem vagy messze. Még attól függetlenül belefullasz. Légy bent. Bölcsen válaszol neki. Bölcsen mondja a válasz Jézus kérdésére. Tetszik is Jézusnak. De nem vagy messze. Még nem vagy bent. Nem vagy megmentve. Ha nem fogadtál el engem. Emlékszek egy barátkozó kórájára, amit nem én tartottam, hanem én jártam, én voltam a másik oldalon. Géza bácsi tartotta nekünk, és volt ott egy bácsika, aki már többször végigjárta a barátkozó kóráját. Aki bölcsebb volt, mint mi. Aki olyan jól tudott válaszolni Géza bácsi kérdéseire is. És egyszer Géza bácsi győzködte ezt az embert. Ott mindenki előtt. Na de, hát nem mindegy. Hát olyan közel vagy az Istenhez. Olyan közel vagy az Isten országához, mondta neki. Hát légy már be. Hát ne legyél olyan, mint aki a hidegbe gyalogol, és eléri a háznak a küszöbét, és ott fagy meg, mert nem lép be. Hát akkor ugyanaz vagy, mint aki kilométerekkel arrébb megfagyott. Ne toporogj ott a küszöbön. Lépj már be, mondta Géza bácsi neki. Hát nem rosszabb itt megfagyni a ház melege mellett, mint kilométerre arrébb. Minden tudsz, bölcsen tudsz válaszolni. Lépj be. Nem lépett be. Csak mondta az ő gondolatait. Nem ment be. Nem fogadt el az Isten kegyelmét. Akkor legalábbis úgy tudom, hogy nem. Hogy utána mi lett, arról nem tudok. Nem egyszer vannak így az emberek, hogy közel vannak, de mégsem teszik meg azt a lépést. Veszélyes ez. Tehát Pál ezért ír az első fejezetben a távollevőkről, a pogányokról, és a második fejezetben a törvényt jól ismerőkről, és mondja itt a felolvasott igében, nincs különbség. Mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének. Hát lásd meg a veszélyt, ragadd meg Isten kegyelmét mindig. Ne tartsd magad különbnek, menekülj ő hozzá. Légy ne csak közel hozzá, hanem légy szőlővessző, amely rajta van, sőt benne van a szőlőtőkén. Te legyél így, hogy az Isten éltető ereje az áramoljon a te életedbe. Hogy benne éld a te életedet. Hogy átadva te szívedet, lelkedet, ő vele éljél. Ne csak közel legyél. Ne csak imaházba járó legyél. Ne csak Bibliát olvasó legyél. Hanem szívedben is tudd. És érezd. És légy ő benne. Aztán Pál ír ebben a fejezetben Jézus Krisztusról, két fontos dolgot mond el. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazokké, akik hisznek, mert nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazolnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által, mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul, az ő vérében való hit által, hogy megmutassa igazságát, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte. Azt írja itt Pál elsőnek, hogy engesztelő áldozat Jézus. Engesztelő áldozat. Az ő tette, az ő cselekedete, engesztelés. Ezt a szót a héberben akkor alkalmazta a Szentíró, amikor arra a bizonyos ünnepre gondolt, arra az egyébe egyszeri ünnepre, amikor a főpap bement a Szentek Szentjébe. Amikor leöltek egy bárányt az egész nép előtt, és annak vérét kicsorgatták az edénybe, és megkapta a főpap, kézbe vette, és egyszer egyébe reszkető lábbal, reszkető kézzel bement oda, ahova nem szokott bemenni. A Szentek Szentjéből, Isten elé, hogy abból az edényből hintsem a szövetség ládája felé, amelyben a két kőtábla volt, a 10 parancsolat. A nép meg kint izgult. Mi lesz most? Isten megbocsát nekünk? Isten ténylegesen eltöri vétkeinket? Élve jön ki a főpap? Mert akkor az Isten megbocsátott. Vagy meghal, és nincs megbocsátva. Hogy jön ki a pap? Jó sikerül az áldozat? Az engesztelés? Kiengeszteljük az Istent a bárány vérével? És megbocsát nekünk? Vagy holtan húzzák majd ki a főpapot a lábára kötött zsineggel? Na ez az engesztelésre érte a Szentírás, amikor ezt a szót használja. És annak az engesztelésnek tudjuk, hogy nem volt teljes. Az nem törölt el mindenkor minden bűnt. Annak az engesztelésnek nem volt olyan ereje, hogy emberek nagyon megváltoztak volna, de abban volt ereje, hogy az ember elgondolkozott azon, hogy nekem kellene meghalnom, mert halálra méltó vagyok, és emiatt egy bárányt ölnek le, miattunk, egy ártatlant, hogy az Isten kiengesztelődjék. Aztán jött Jézus, az Isten báránya, a nagy főpap, aki bement ugyanúgy a Szentek Szentjébe, de nem egy valamilyen bárány vérét vitte, hanem a saját vérét. Ő maga halt meg, értünk, az Isten báránya, és bement a Szentek Szentjébe, a kárpit is ketté hasadt, mert ez az áldozat elég volt minden ember bűneire, annak megbocsátására, aki hisz ebbe a fiúban, aki hisz ebben a főpapban, aki hisz az Isten bárányában, hogy az én bűneimet magára vett az ártatlan. Nem neki kellett volna meghalni, hanem nekem, mert én vagyok méltó a halálra. Ő az életre méltó, de ő halt meg, és ő által, ő benne hiszek, megbocsátatnak vétkeim. És ennek az áldozatnak ereje van, mert ez az embert meg tudja változtatni, jobbá tudja tenni, mássá tudja tenni. Lehet, hogy elkövetünk bűnöket továbbra is, mégis az ember változik, formálódik, őt szemlélve. Átformálunk, átformálódunk az ő képmására. És erről beszél itt Pál, hogy ez a nagy engesztelés megtörtént, érted és értem. Ennek ereje van a te életedben, az én életemben, ami ott történt nagypénteken a Golgotai kereszten. Lehet, hogy nagyon jól tudjuk ezt. Nem mondok újat. De csak tudod, vagy az elmúlt hetekben is a szíveddel átérezted. Hálát adtál, leborultál, megköszönted, örömmel tölt el, hogy Uram, köszönöm, hogy noha méltó vagyok a halálra, de megbocsátottál ezen a héten is. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz, pedig nem vagyok szeretetre méltó. De fiadban te szeretetedet nyilvánítottad ki felém. Olyan jó ezt átélni. Olyan jó ebben a kegyelemben benne lenni. Olyan jó, hogy nem a cselekedetemmel fogok a mennybe eljutni, hanem a te kegyelmed által, a te engesztelő áldozatod által. Amikor az ember szíve megterik ezzel, nem csak a feje, akkor ez kihat az életére. Kihat a hálaadására, kihat az örömére, kihat a békességére, kihat a nyugalmára. Hát kihatott te ezen a héten, amit oly régen tudsz, amit annyira fújsz, amit annyira tudsz, hogy álmodból is fölkelve el tudod sorolni. De a szíved tudta ezen a héten. A szíved megtelte ezen a héten. A szíved tényleg örülte ennek. Tényleg békéd volt ebben, hogy nagy engesztelés történt érted, és nem vagy már méltó a halálra, hanem ő által az életre vagy, az életre vezettél az Isten. Mert Jézus vér a fizető eszköz. Annak idején, amikor még mi emlékszünk, innen jön az, hogy idősebbek lettünk, hogy volt olyan ország, hogy Csehszlovákia. Hát ma már nincs. Már ez megváltozott. És a Csehszlovákiában ugye koronával lehetett fizetni. És egy idegen vezető vitte a csoportot, és abban nem csak csehszlovákok voltak, hanem voltak nyugatiak is, nyugatnémetek, mert ugye ott is különbséget tettünk annak idején, és máshonnan jövő külföldök is, svájciak is voltak, meg svédek is voltak, és aztán akartak venni valamit, hogy hát olyan jó az idegen vezetés, ugye tudjuk, akkor utána kijönnek, és lehet vásárolni, és akkor akartak venni. De nem volt csehszlovák koronájuk. Mutatta a német a márkát, hogy azzal, a svájci a frankot, hogy ezzel. Nem, korona, megörült a svéd. Nekem van koronám, svéd koronám. Mondta a csehszlovák, nem lehet, csak csehszlovák koronával. Ott álltak ezek a gazdag emberek, és nem tudtak venni semmit, mert nem volt fizető eszközük. Hány ember fog ott állni az Isten előtt, a menny kapujánál? Hogy én megtartottam, én a mentából tizedet adtam. Én szolgáltalak, én tevékenykedtem, és próbál fizetni azzal. És azt mondja az Isten, nem fizető eszköz. Itt az engesztelő áldozat a fizető eszköz. Hittél benne? Szívedre vetted? Befogadtad? Örültél neki? Áthatottad életedet? Ez a fizető eszköz. Az engesztelés. Akkor bemehetsz. Mert Jézus kifizette mindannyiunknak az árat. Mint ahogyan olvashatjuk a Kolossi levélben. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet. Félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Kifizette. Nincs már adós levél. Ha ott van ez a te életedben, hassa át el a szívedet, hogy megbocsátattak neked. Ne lépjünk könnyen túl, hanem érezzük át. Legyen az a részünk, szívünk részévé minden nap, és legyen hála te szívedben. Hát erre biztat bennünket, Pál. Ez lesz az igazi fizetőeszköz, amit Jézus tett ott a kereszten. És Jézussal kapcsolatosan még mond egy nagyon fontos dolgot itt, Pál, egy fontos szót, hogy igazzá tesz bennünket. Jézus igazán nyilvánít bennünket. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vérében való hit által, hogy megmutassa igazságát, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte, mert Isten hosszú tűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Kik vagyunk akkor mi? Igazak. Ha elfogadtad Jézust, mint igazságot, mint engesztelő áldozatot, tehát Isten előtt ugyanolyan igaz vagy, mint Jézus. Ugye milyen megbotránkoztató? A Biblia legmegbotránkoztatóbb dolgáról beszélek. Ennél megbotránkoztatóbb dolog nincs, hogy egy bűnös ember azt mondja az Isten, hogy igaz. Hát ő maga mondja egyik helyen, hogy az igaznak mondja a bűnöst, aki igaznak mondja a bűnöst, és aki a bűnösnek mondja az igazat, hogy mindkettőket egyaránt utálja az Úr. Ha egy bűnös ember azt mondja valaki, hogy az igaz, utálja az Isten. És az Isten ezt teszi. Hogy a bűnös ember azt mondja, hogy igaz. Rád azt mondja, hogy igaz. Hú, de ki tudja akasztani ez a világot. Hú, de meg tudja botránkoztatni az embereket. Amikor azt mondom nekik, vagy te mondod azt nekik, hogy figyelj csak, a Váci börtönben ül valaki, aki gyilkolt, és ő gyermeket is megölt, és a mennybe fog jutni. Ugye, hogy kiver a biztosítékot a szomszédodnál? A munkatársadnál? Az osztálytársadnál? Micsoda? Az a gyilkos, akit ki kellett volna nyírni, akit meg kellett volna ölni, az a mennybe jut? Hát álljon már meg! Hát akkor az én nagymamám, aki olyan drága volt, olyan kedves volt, azt mondod neki, az meg a pokolra jut. Ugye, hogy kiakaszt az embereket? Megdöbbenti. Mi van? Hát nem az jut a mennybe, aki a jót cselekszi, aki a törvényt betartja, aki kedves, hanem lehet az Isten egy gyilkos juttat a mennyországba. És akkor mondjuk, hogy hát ott, aki mellette meg van feszítve a lator. Hát ez egy bűnöző volt. Azt mondja neki Jézus, hogy hát ott leszel velem a paradicsomban. Ott leszel velem. Megdöbbentő. Tegnap beszélgettünk szüleimmel, és fölvetődött nagymamám és nagypapám. És nagymamámról kijelentettük, hogy úgy ki tudott akasztani bennünket, úgy föl tudott idegesíteni, mint senki más. Amúgy meg nagyon szeretett a nagymama, meg én is szerettem őt. De olyanokat csinált, és úgy leégetett nem egyszer engemet emberek előtt, hogy az borzalmas volt. Próbáltam, hogy hova bújjak el. És apukámmal is olyanokat csinált, hogy hajmeresztő. Ott volt a nagyapám, az ő férje. Egy szelíd, egy szeretetteljes, embereket nem bántó. Én, mint unokája, ő ránéztem föl. Én olyan akarok lenni, mint a nagyapám. Én olyan jó ember akarok lenni, mint ő. Nemrég volt apukám egy vasutas találkozón, oda csüszögött hozzá egy 90 éves ember, és azt mondta, emlékszem még az apádra. Áldott jó ember volt. Nem ismertem a vagonygyárbolyat, mint ő. Semmi rosszat nem mondott a másikról. Így élt az életét. Elviselte nagymamámnak különféle butaságait. És képzeljétek el, amikor azt mondtam neki, sőt nem csak én, hanem apukám is, hogy hát tegyünk már valamit, hogy a nagymama ne ilyen legyen. Fogta a fejét, hogy miket csinált, de azt mondta nekünk, ne bántsátok. Beteg asszony. Néztük, hogy hogy van ilyen türelme. Tudjátok, kit élt meg? A nagymamám. Az Isten kijelentette, megváltottam, megvásároltam, enyém. Ott lesz a mennybe. Örültünk is, hogy megtért. A nagypapám, akinek nővére komoly hívő, asszony volt, aki nevelgette nagyapámat, mert jóval idősebb volt, mint ő, aki református gyülekezetbe járt, aki tanította az énekeket neki, aki sok mindent tudott a Bibliából, mert a nővére a sokszor tanította, és sokszor el tudtam beszélgetni nagypapámmal, nem tudom, hogy megtért volna. Lehet, ővel nem találkozok. A nagymamámmal meg igen. Örülök neki. De értitek ezt? Aki elfogadja, aki befogadja az engesztelést, az igazzá lesz nyilvánítva. És bármennyire jó lehet valaki, bármennyire jót cselekedhet, bármennyire szelíd lehet, bármennyire elkölcsös lehet, bármennyire kiemelkedhet a társadalomból, és mindenki azt mondja rá, hogy ez egy áldott jó ember, az meg tud a pokolra jutni. Hát remélem, hogy a nagypapám a végén valahogy mégis átadta életét. Nem tudok róla. De erről beszél itt Pál. Oda taszigálják a házasság törő asszonyt Jézus elé. A törvény azt mondja, azt az igazságot, halálra méltó, halálra kell kövezni. Jézus azt mondja, jó van, akkor azt kezdje el a kövezést, aki büntelen. Szépen mindenki elmegy. Jézus oda megy, hol vannak vádlóid? Senki sem ítélt el? Én sem kárhoztatlak. Menj el és többé ne vétkezz el. És az asszony elmegy. Hol itt az igazság? Az igazság az lett volna, hogy meg kellett volna halnia annak az asszonynak. Csak hogy az Isten kegyelme még nagyobb ennél. És hogy kimondhatja azt a bűnösnek, megbocsátattak vétkeit. Igaznak nyilvánítalak. Nem ér téged el a törvény keze. Menjél nyugodtan haza. Vagy mennyire fölháborodnak ott a példázaton, a példázatbeli történésen azok a szolgák, akik kimennek hajnalba kapálni a szőlőbe, egészen estig, megkapják a maguk bérét bőségesen, mert abban egyeztek meg a gazdával, és aztán vannak olyanok is, akik csak egyetlen egy órát kapáltak a szőlőbe, és ugyanannyit kapnak, mint akik egész nap kapáltak, egész nap fáradoztak, és fölháborodnak. Hát te ugyanannyit adsz nekik, mint nekünk, akik a napnak a hőségében így szenvedtünk végig. És mondja az Úr, ki károsodott? Valaki megkárosodott? Hát nem ebbe egyeztünk meg? Károsodtatok? Hát ebbe beleegyeztetek. Hogy én jó vagyok, és jóságos vagyok, és ugyanannyit akarok adni annak, aki csak egy órát dolgozott, az az én dolgom. Miért háborogsz? Talán irigy vagy. Talán féltékeny vagy. És testvérek, nem lesz így talán a mennyben is? Végig szolgálja az ember az életét, akár lelkészként is. Nem biztos, hogy én többet kapok. Lehet, ugyanannyit fogok kapni, mint aki halál órájában megtér. Mert az Isten dönti el. Kegyelem. Kegyelem által. És lehet, hogy az megtér. Ott az utolsó órájában. A másik meg, aki meg talán olyan jónak tűnt, az meg nem. Isten kegyelmez. És ebben a kegyelemben jó benne lenni. Sőt, akit áthatja ez a kegyelem, az nem zúgolódik. Azt úgy lehet látni a gyülekezetben, öröme van. Az úgy látni a gyülekezetben, hogy hálás szívvel szolgál. Nem válja a tapsot, nem válja a dicséretet, nem a lelkész miatt szolgál, nem a gyülekezetért szolgál, hanem az Istenért szolgál, mert hálás ezért a kegyelemért. Mert ez a kegyelem kihat az ember életére. Hogy igazán nyilvánítottad Isten. Az tényleg kihat. Menj most már haza és ne vétkezz. Az próbálja féken tartani magát a bűntől. Mert szereti őt az Isten. Hát hassa át a mi szívünket, ez az engesztelő áldozat. ez a kegyelem, ez a megigazítás, hogy ezt adta számunkra mindenható Isten. Ne nézzük, hogy mi különbek lennénk, nincs különbség. Mindannyian vétkeztünk, és rá vagyunk szorulva Isten kegyelmére. Ezért hirdest, ezért éljed, nem csak agyban, hanem a szívedben, és az áthatja te életedet, és ilyenek lesznek majd a cselekedeteid is, hogy visznek téged tovább hálából, örömmel, ő neki szolgálva, semmit nem várva az emberektől, dicséretet, magasztalást, hanem ő fog majd megdicsélni, ő fog majd megjutalmazni mindazért. Éld így a te életedet. Amen.